Kik kerüljenek a vendéglistára, mit ajándékozzunk és kinek, és hogyan ültessük le a társaságot az ünnepi asztalnál. Ha igazán meghitt és örömteli közös karácsonyt szeretnénk, érdemes ezekre a kérdésekre előre felkészülni. A mikrofonnál Sajó Enikő. Mai meghívott vendégemmel beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan köszöntsük egymást az ünnepekkor, miként öltözködjünk, hogyan kell megérkezni vagy fogadni a vendéget, mik a házigazdák teendői, de szót ejtünk arról is, hogy az asztalnál mi az evés protokollja. Telefonon keresztül köszöntjük Görög Ibolyát, Magyarország legnépszerűbb protokoll szakértőjét, aki író, előadó, de akiről többek között azt is tudjuk, hogy 1999-ig a miniszterelnöki hivatal protokoll főnöke volt. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestek, és én is mindenkinek szép napot kívánok.
Több előadásán is részt vettem, mindig lenyűgözött a gyakorlatiassága, szakértelme. Ibolyától tanultam azt is, hogy ünnep az is, amikor együtt vagyunk, és ünnep az is, amit magunknak ünneppé alakítunk. Karácsonyra készülődve sokan izgatottan készülünk, pár dologgal mégsem vagyunk tisztában, ha a viselkedéskultúrát nézzük. Kezdjük talán a legelején. Hogyan köszöntsük egymást karácsonykor? Hogyan kerüljük a közhelyeket?
Kiment ugyan a divatból, de én szerintem a kép postai képestap az még azért nagyon jó, mert mindenkit meglep, hogy nem e-mailen nyomod egy valami általános képet, vagy nem messengeren továbbít a 20 embernek ugyanazt, hanem neki személy szerint egy képeslapot ír. Szerintem attól ma már mindenki meglepődik, mert elszoktunk tőle. Egyébként pedig az ünnepeknél a telefonon köszöntés csak akkor tartom indokoltnak, hogyha távol van a rokon, vagy távol van az a barát, tehát amikor nem tudunk személyesen találkozni vele.
És azt is tudom Ibolyától, hogy nem szereti a tömeges üzeneteket. Erről mit tud mondani?
Nem. Ez valami szörnyű, hogy van egy típus szöveg, és akkor azt a messenger összes ismerősének egybe elküldi. Én arra nem is válaszolok, sőt törlöm is. Engem az direkt sért, hogyha én valakit akarok köszönteni, akkor kedves Ibolya, és utána elküld valamit. Tehát érezzem, hogy az névre szól. Tehát én nem szeretem, nagyon sértőnek találom, hogyha valaki a messengeren, ilyen, vagy e-mailen is akár, az is előfordul, így mindenkinek ugyanazt elküldi. Az szerintem az sértő.
Többet ér talán egy szöveges, személyes üzenet, mint egy villogó képeslap, amit elküldünk több személynek.
Ne is mondja, ezek a villogó képeslapok, hogy a kis angyalkák, meg hullahó, meg csili-vili, meg a Mikulás, hát a Mikulás az nálunk december elején van, karácsonykor nálunk már nincs Mikulás. Szóval amikor ilyen mesterségesen kicsinált ilyen borzalmakat küldenek, hogy csili-viliket, az még gusztustalan és ízléstelen. Egy téli tájkép, vagy szóval valamilyen, vagy egy karácsonyi fenyőfaág, vagy valami, ami mindenkinek jó. Ezt azért mondom, mert nagyon sok embernek van nem katolikus vallású barátja, vagy nem keresztény barátja is. Tehát, hogyha valaki például céges kártyát választ, akkor érdemes valami semleges, egy Brühl tájképet, vagy valamit választani, hogy ne a vallásra menjen ki a köszöntés. Tehát lehet ilyen képet küldeni, nincs abban semmi baj, de legalább szólítson meg, hogy kedves Ibolya, és akkor csatolja azt a képet, és akkor az már nekem szólt.
A családos ünneplés legtöbbször megelőzi egy céges buli, egy céges együttlét. Mi illendő karácsonyi partik esetében munkatársak között? Illik egyáltalán partnerrel elmenni? Kilép be elsőnek ebben az esetben, és hogyan mutatkozunk be? És egyáltalán hogyan öltözünk fel egy ilyen alkalomra?
Hát ezek a céges bulik, ezek borzasztó nagy csapdák, mert ugye ingyen van, apám, ígyunk jó sokat, szóval ez nagyon-nagyon rossz kommunikációt ad. Az, hogy most párral menjünk-e vagy ne, az a meghívástól függ. Mert van, aki csak munkaidő után összegyűl a társaság, akkor nyilván nincs házastárs. De hogyha külön alkalommal egy étteremben tartja ezt a cég, akkor a szólhat úgy a meghívás, hogy és kísérőjével. Tehát akkor lehet vinni férjet, feleséget, élettársat, csak nem mindig más szoktam mondani. Tehát lehet partnert is, de akkor a meghívásnak úgy kell szólnia. Attól, hogy mit veszek föl, megint csak attól függ, hogy ez mikor van. Ha napközben a cég a munka után egy záróbulit tart, akkor nyilván amiben aznap voltunk, az van rajtunk. De hogyha ez este van, akkor nyilván szebben felöltözünk, a férfiak ingyen esetleg nyakkendőt is kötnek, a nők is alkalmi ruhát vesznek föl. Ilyenkor az ember, hát meg a nő, szeret kiöltözni, hogy kicsit, hogy szebben nézzen ki. Amikor megérkezünk, akkor a házigazdának, a főnöknek azért már ott kell állni az ajtóba, meg a helyettes, vagy 3-4 ember, aki fogadja a vendégeit. Na most, hogyha olyan a céges buli, már olyan is van, hogy a partnereiket is meghívják, fontosabb üzleti partnereiket, akkor nagyon fontos dolog, hogy a munkatársak a cégnél ne álljanak össze egy ilyen majomszigetbe, hanem csatlakozzanak a vendégekhez, a másik cégek képviselőihez, mert hiszen azért hívtam meg, hogy kontaktáljanak, ismerkedjenek. Tehát amikor megérkezünk, akkor ugye köszönteni kell a házigazdát, hogyha úgy volt, hogy önt és kísérőjét, akkor annak kell odalépni elsőnek a fogadósorhoz, akit meghívtak, mondjuk a férj, és ő bemutatja a feleségét a házigazdának, mert őt hoztam magammal. De benne, amikor már elkeverednek, ott minden férfit a nőnek mutatunk be. Tehát bemutatkozásnál odalépek, bemutatkozom. És a névjegykártyát akkor kell cserélni, hogyha már beszélgetünk is. Tehát ne ilyen reklámemberként dobáljuk a névjegykártyánkat, ha mondjuk ez egy külső céges buli. A saját céges bulinknál pedig azért várjuk meg legalább azt, amíg a házigazda pohárköszöntőt mond, és nem innyel menjünk a büféasztalhoz, hogy kis füstölt nyelvből még maradjon, hanem várjuk meg, amíg előtte valaki jó étvágyat kíván. És a mértékletesség, hogy arra gondoljunk, hogy lesz másnap is. Tehát amikor a spicces titkárnő azt mondja a vezérigazgatónak, hogy tudja, mit főnök tegeződjünk, akkor másnap mit fog csinálni vele. Egyébként ilyenkor a főnök az ne tegezze vissza, hanem megtisztelő, és ne szóljon hozzá, és másnap magázza. Tehát vigyázni kell vele, hogy meddig megyünk el. Egy céges bulinál mondom, mindig arra gondoljunk, hogy lesz egyszer másnap.
Ha a céges ajándékra gondolunk, és nem tudunk személyesen találkozni a partnerekkel, akkor hogyan köszöntsük a partnereinket? Ha esetleg képeslapot küldünk, az meddig jusson el?
Képeslapnak meg ajándéknak is december 31-ig meg kell érkeznie. Ha én valamikor januárban kapok egy céges ajándékot, akkor az a gondolatom, hogy meg megmarad nekik, az nekem is jutott. Tehát az év végéig el kell jutatni. Egyébként én szeretem, hogyha a cég inkább küldi a céges ajándékot, mert borzasztóan kínos, amikor a céges ember megjelenik, jó napot kívánok, osztam egy kis ajándékot viszontlátásra. Szóval az egy ilyen nagyon-nagyon fura szituáció, külden élik. És ha valamelyik céges partnernek, a főnöknek küldünk, akkor a titkárnőjének is küldjünk. Mert azért ő rajta is nagyon sok múlik. A céges ajándék egyébként bármi lehet, én szeretem, hogyha mondjuk az a cégről szól, tehát egy japán partnernek ne adjunk japán asztali órát, szoktam mindig mondani, tehát valami a cégünkről szóljon, és ami érdekes, és sokan nem tudják, hogy ami nem lehet céges ajándék, az étel és ital. Csak akkor, ha az tárgyasult. Tehát valakinek van egy borászata, akkor csináltat hozzá díszdobozt, és a díszdobozba helyezi el a borokat, úgy küldi el. Tehát tárgyasultá kell tenni. Vagy egy csemmege kosarat összerakott. Tehát valami tárgyasult formában az ételt meg az italt. A cégmunkatársai egymást ajándékozzák, így kalapba kihúzzák a másiknak a nevét. Mielőtt erre fakadnánk, azért határozzuk meg, hogy mennyi az összeg. 50 euró, tehát annál ne legyen drágább. Tehát valahogy szabjuk meg, mert nagyon kínos lehet, ha valaki túl drágát vagy túl olcsót ajándékoz.
Hogyha túl vagyunk a céges bulin és a céges évzárón, akkor hogyan készüljünk Szentestére például? Hogyan kell ezt megünnepelni? Hogyan illendő megünnepelni? Szűk családban, vagy talán minél nagyobb körben?
Hát ez úgy van, hogy ilyenkor nagyon sok háziasszony megbolondul, mert akkor már hetekkel ezelőtt ablakot, most ajtót, most minden. Nem biztos, hogy a Jézuska nem jön el, ha nincs lemosva az ablak. Tehát nem kell teljesen megbolondulni és túlfeszíteni magunkat. A sütés, főzés az persze beletartozik, bár nagyvárosokban előfordulhat, hogy a feleség is dolgozik, és akkor rendelnek egy étteremből hideg tálat, vagy bármi ilyesmit. Ez egyáltalán nem megvetendő. Tehát ezt mondjuk egy kisebb közösségben ott megszólják ki. De egyébként ma már ez elfogadott, ha valamelyik nő is nagyon túlterhelt. Itt a lényeg az, hogy nem kell beleszakadni, ne arra legyen, hogy karácsony este a feleség hullafáradtan lerogy, hogy jaj, megvan minden, mert ő neki már nem lesz olyan szép estéje. Na most, hogy kit hívjunk meg? Én szerintem Szentestére a szűk család maradjon együtt, tehát ne hívjunk meg fűtfátboronyát, az maradjon a család kis szűk kis ünnepe, és másnap lehet meghívni, vagy harmadnap nagyobb családod. Na most ilyenkor, ha mi megyünk valahova, akkor az szokott lenni, hogy a nagy, mikor a nagy családot hívják meg, mit tudom, másnap, harmadnap, tudjuk, hogy ott lesz egy undok nagynéni, vagy egy nagyon buta új kis menny, vagy egy morózus fiatal vej, tehát akit nem szeretünk. Ilyenkor, amikor megérkezünk, ő hozzá menjünk oda legelőre, pár kedves szó, hogy jaj, de jó, hogy látlak, milyen jó a hajat, puff, és ott hagyjuk. És utána már nem kell hozzászólni. Tehát essünk túl rajta. És a másik pedig az, hogy ne ezen görcsöljünk, hogy kit nem szeretünk, hanem azon arra próbáljunk rámenni, hogy együtt élünk és szeretjük egymást. Hogyha van időnk elmondani erre pont egy példát, ma hívott föl egy nő, hogy a lányának van egy új élettársa, és karácsonyra az élettárs szülei megérkeznek, és az ő lánya szólt, hogy anyu, te is gyere el. És azon pattog, hogy miért nem a fiú szólt, mert a fiú szülője ennek, és miért nem a fiú hívta meg. És azt mondtam neki, hogy nyugodjon már meg, ez a szeretet ünnepeit, ne azon háborogjon, hogy mi a nem jó, hanem próbálja örömmé tenni azt, ami éppen egy esemény. Tehát ne keserű szájzzel menjen oda, meg ne keressen a kákán is csomót.
Így van, fontos, hogy odafigyeljünk az emberi kapcsolatokra, és egy kicsit túltegyük magunkat a nehézségeken. Ezen túl mire figyeljünk, hogyha karácsonyi hangulatra törekszünk?
Hát,
akár lakás dekorálás szempontjából is.
Igen, nem kell túl dekorálni, szóval az, hogy most valaki az egész kertet kivilágítja, hogy irigyeljék a szomszédok, hát tegye, de én szerintem ez nem szerves része a karácsonynak. Nyilván a karácsonyfa, a csillogó díszekkel az belefér, de nem kell túl csicsázni, szóval amikor mindenütt lógnak a mindenféle LED lámpák, meg a Mikulás mászik az erkélyen, meg akkor a madzagon lemeg föl mászik egy Mikulás, meg énekel közben, szóval nem kell túl tengeni. Nyilván van egy karácsonyfa, kellemes illat, narancsba szúrt szexfűszegekkel például kitéve, tehát illat és a látvány legyen meg, és a teríték, tehát ilyenkor fehér abrosz, és akkor pici fenyőfa ágacskát teszek a teríték mellé. Tehát valahogy az asztalt próbálom úgy ünnepélyessé tenni, de nem kell ott sem túltengeni, mert ha asztal közepére berak egy óriási karácsonyi díszt, és közben meg hozná be a levest, azt meg nincs hova tenni. Tehát inkább személyenként mindenkinek egyenként valami kis apróságot készítsünk oda.
Tehát nem kell minden négyzetmétert kidíszíteni,
jaj, bizony,
hanem
nem, bizony,
legyünk
nem.
Pragmatikusak. Ajándékozásról beszéljünk egy kicsit. Általában ez kényes kérdés, mert előfordul, hogy sértő dolgot ajándékozunk. Mit tudhatunk az ajándékozásról?
Én azt javaslom mindenkinek, hogy azon gondolkozzon el, hogy a másik minek örülne. Tehát ne az, hogy én mit szeretnék kapni, hanem hogy most előtte már hetekkel figyelni arra, hogy mi az, amit ő szeretne kapni. És arra kell törekedni. Ha meg ezt nem tudom, mert olyan valaki, akiről ezt nem tudom, akkor valami semlegeset, könyvet például, vagy egy CD-t, amiből biztos, hogy nem lesz harag. Ajándékot olyat kell adni, aminek a másik örül. Ezért, amikor kapunk egy ajándékot, akkor nekünk meg örülni kell. Hogy jaj, kis madzagon mászó éneklő Mikulás, meg éneklő a koszorú az ajtóra, tehát örülünk neki, aztán elrakjuk, és majd másnak jó lesz. Tehát mindenképpen ne azt mondjuk, hogy ezt hoztad. Aki meg átadja, az ne úgy adja át, hogy remélem tetszik, nem volt olcsó. Szóval ilyenekről szó nem lehet. Egyébként, ha valakinek olyasmit veszünk, hogy például pulóver, vagy valami, amit esetleg méretben nem jó, akkor a számláját hagyjuk magunknál, és amikor aki ajándékozott, azt mondja, hogy hú, ezt ki kéne cserélnem, mert rossz a méret, és elkéri tőlünk, akkor lehet odaadni a számlát. Tehát ne csomagoljuk mellé. Mondjuk, mert arra való hivatkozás az mindenkit nagyon sért. És egyébként pedig, hogyha mit tudom, én elmegyek, meghívnak a rokonok, és viszek ugye a házigazdának, háziasszonynak, a két gyereknek, de látom, hogy ott van még valami 30 rokon. Nem kell mindenkinek vinni. Ez a mánia, de volt egy ismerősöm, aki a csomagtartó telepakolt a kávéskészlettel, meg mindennel, hogy hát, ha valaki még ott lesz. Nem kell mindenkinek adni, hanem annak, aki meghívott.
És mi az, ami tabu, amit nem kéne ajándékozni egymásnak ilyenkor?
Hát, ami a testhez hozzáér, tehát fehér nemű, zokni, ilyesmi, az csak a szűk családban adjuk egymásnak. Amiben nem lehet tévedni, az mondjuk az élmény, hogy egy wellness hétvége vagy színház, ezzel nem lehet tévedni. Semmiképpen nem szabad olyat adni, ami esetleg valami testi hiányosságára utal, tehát mit tudom én, egy kopaszodó férfinek ne adjunk fésűt, tehát csak egy extra példát mondok. Amikor megkapunk, akkor meg nyilván meg kell neki örülni, mert azért adták, hogy örüljek.
Ibolya, mit üzen azoknak, akik úgy gondolják, hogy minél drágább az ajándék, annál jobb?
Hát ez nem igaz. Azért nem igaz, mert kinek mit jelent a drága? Tehát ez középszinten élő, napról hónapra élő család nyilván nem fog tudni adni automata mosógépet a szomszédasszonyának. Tehát meg kell gondolnunk, hogy amit adok neki, ő azt szeretné viszonozni, de neki van-e arra kerete, hogy valamilyen formában viszonozza. Tehát nem szabad adni túl drága ajándékot, mert a másikat esetleg kínos helyzetbe hozom. Nyilván a családon belül megbeszélhetjük, hogy most a nagymamának veszünk egy új mosógépet. Tehát nyilván akkor a család összedobja. De ajándékozni nagyon drága dolgot, gyémántgyűrűt, hát persze adhat, nem arról van szó, de nagyon drága ajándékot adni azért sértő, mert a másik ezt esetleg nem fogja tudni viszonozni.
Hogyan adjuk át az ajándékot, és hogyan fogadjuk? Többször tapasztalom azt, hogy ha valaki átveszi az ajándékot, akkor utána le is teszi. Ha személyes ajándékot viszek valakinek, akkor kíváncsi vagyok a reakciójára.
Hát persze, amit magánajándékban kapunk, azt ki kell bontani, és meg kell neki örülni. Viszont aki ajándékot ad, az gondoljon arra, hogy nagyon fontos, hogy hogy van becsomagolva. Hát a legegyszerűbb egy ilyen madzagos fülű szatyorba belerakni, aztán nesze, de szépen becsomagolva, valami kis színes papírba, kis masni rajta, vagy egy kis saját rajz mellé téve. Tehát valahogy az egy tábla csoki is lehet extra ajándék, az úgy van becsomagolva. Tehát én a csomagolásából tudom, hogy aki nekem adta, az valóban szereti engem, vagy csak na, adok neki valamit. A csomagolástól nagyon sok függ. Tehát azt tegyük személyessé. Fenyőgalljal, kis masnival, tehát az is lehet. Például lehet pénzt ajándékozni, hogyha valaki tudjuk, hogy rászorult, vagy azt kérte eleve, mert valamire gyűjtenek, de akkor a nem adom, hogy na itt van, hanem akkor borítékba, a borítékra rajzolok valamit, amire ők gyűjtenek, és valami, azt is valahogy érzelmessé tenni, azt is lehet nyugodtan.
Virágot ajándékozhatunk-e, és milyen formában?
Virágot ilyenkor karácsonykor ritkán szoktunk ajándékozni, mert hiszen más dísze van a lakásnak, de ha valakinek van zöld növénye és az gyűjti, tehát szobanövénye, annak lehet adni egy extra szobanövényt, de ezt kivételesen papírba kell átadni, hogy a hideg miatt ne sérüljön meg a növény, és érdemes valami kerámia kaspóba tenni, tehát nem abba a vizes cserébe adjuk át. Egyébként pedig, hogyha bárkinek mondjuk éppen most névnapja van, évanap például, akkor a szálas virágot az papírban nem adjuk át, azt le kell venni róla, mielőtt átadjuk. Ez a körbekrep papíros dolog az lehet, de zárt cellofánban nem adhatunk át virágot. Kaktuszt meg annak ajándékozunk, aki gyűjti. Mindenki másnak a sértő lenne. Tehát lehet adni annak, hogyha egyébként is van otthon a cserepes virága.
Ha már az ajándékoknál tartunk, akkor már egy lépésre vagyunk attól, hogy valakinek átlépjük a küszöbét és vendégként megérkezzünk. A karácsonyi vendégjárás idején fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás vallását, szokásait és hagyományait. Kevés dolog tudja annyira megtörni az ünnepi hangulatot, mint amikor egy rituálét nem veszünk elég komolyan, esetleg félváról kezelünk vagy kinevetünk. Ez ugyanúgy vonatkozik a meghittséget teremtő apró szertartásokra, mint a mindennapi gyakorlati szokásokra. Ibolya, ha vendégségbe megyünk, kell-e vendégpapucsot húznunk?
Jaj, nem! Nem, nagyon nem, az borzalmas. Az ember fölöltözik, mitől fekete ruha, piros sörf, piros cipő, és akkor vegye le a cipőjét, vagy húzza fel azt a már gombásan ott álló a mesterizémet, azt ne. Az ember nem megy úgy, nem is megy be sáros cipővel, vagy visz magával, amit a csizmát levesz és fölveszi azt a kis cipőt, amiben éppen ott majd lenni fog, de gondolj el, elegáns vendégség ott ül a ülő garnitúránál, és akkor kilátszik a mesztelen harisnyás láb, vagy az a férfi zokni, ugye szaginformáció, meg minden. Borzasztó látvány. Ez a vendégpapucs, meg ilyen trottyoskám, azt meg végképp nem. Én azt mondom, hogy a lakás van értem, tehát a háziasszony vegyen egy nagy levegőt, és ne vetesse le a cipőt a vendéggel, mert borzasztóan rossz érzés lesz. Tehát az nem, nyilván apró gyerek van, akkor esetleg lehet, hogy akkor egy ilyen, de akkor inkább egy ilyen, ezt a műtős sapkát húzzuk a lábunkra, és ne a cipőt kelljen levetni, mert engem ez borzasztóan zavar. Na most, amikor megérkezünk, akkor nyilván télen megyünk, akkor ugye a rengeteg kabát, a háziaknak gondoskodni kell róla, hogy mihelyt belép, átlépje a küszöbet, le tudja venni a vendég azt a kabátot. Kézfogás puszi akkor kell, amikor már a küszöbön belül van, tehát küszöbön keresztül nem fogunk kezet. És nagyon jó, hogy mondta ezt a vallásos vonalat, mert ez nagyon fontos dolog, hogyha az ember olyan családhoz megy, amelyik vallási szokást tart, de ő például nem tartja. Mert én például engem megkereszteltek katolikusnak, de én nem tartom a vallásomat, de olyan helyre megyek, ahol tartják, akkor nyilván a vacsora előtti imánál én is lehajtom a fejem, összefogom a kezem. Tehát külső formában tartom. Vagy hogyha egy zsidó szabátra hívják meg az embert, akkor nem nyúkál az ételét, hanem az le vannak ugye takarva, az majd a háziasszony fogja levenni róla. Tehát a helyi ritu, a helyi szokásokat maximálisan tisztelem kell tartani.
Ha elmegyünk egy ilyen családi együttlétre, meddig maradunk, meddig illik maradni?
Hát, ha csak egy kávéra hívnak meg, az, vagy egy italra, az másfél óra. Az ebéd meg a vacsora, az az ebéd vagy a vacsora, plusz még egy másfél óra, tehát nem kell hajnalig ott ülni. És amit sokan nem tudnak, hogy mindig a háziasszony fejezi be. Tehát a háziasszonynak dolga kilakni a vendéget. És ez olyan kínos, hogy én rakjam ki, de ezt mi nők tudjuk. Vannak ilyen mondataink, hogy kértek még egy kávét, hozzak még be desszertet, van még a konyhába, ha elfogyott, hozok be szívesen.
Ez nem inkább marasztaló jellegű a vendég számára?
Nem, ez inkább elküldés, hogy ez a még egy kávét, ugye, mert egyet már megített. Tehát vannak ilyen lezáró mondatok, meg, hogy olyan szép esténk volt együtt, meg kéne ezt ismételni majd máskor, olyan jó volt. Tehát ilyen nagyon régmúlt idők alakot kell mondani, és a vendégnek ezt meg kell érteni, hogy most már el kell menni. Vagy a házigazda csak ül és nem szólal meg. Mosolyog, és ez is egy jel arra, hogy most már el kell menni.
Mikor hívjuk meg a vendéget karácsonyra?
Hát időben kell szólni, mert hogy az ő is számítson rá, mert valószínű őt is több felé meghívják, tehát ez időben akár már novemberben is lehet tisztázni, hogy akkor karácsonykor másnap jöttök, harmadnap jöttök, mikor jöttök, csak azért, hogy ő is be tudja osztani a saját idejét. Nem lehet előző nap szólni, hogy na, akkor holnap gyere ide.
És ilyenkor úgy benne van a levegőben az, hogy visszavárom azt, hogy ő is meghívjon engem?
Ez karácsonykor nem nagyon szokás, mert ugye csak egy karácsony van egy évben. Ez inkább születésnapoknál, névnapoknál számít, hogy ő is visszahív engem. Karácsonykor ezt általában nem itt szokták. Egyébként pedig, ha karácsonyra valakit meghívnak, velem már előfordult, hogy egyedül élek, hát úgy döntöttek, hogy engem meghívnak. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok, de nem megyek el, mert ez. Tehát valami kifogással lemondhatom, tehát nem kötelező elfogadni a meghívást egy ilyen karácsonyi vacsorára. De még egyszer hangsúlyozom, hogy szentestére csak a család, a szűk család. Tehát szentestére ne várjunk oda idegeneket, mert annak meg kell lenni a bensőséges hangulatának. A saját maga liturgiája szerint anya, apa szed, anya ül, ki hova ül, tehát ott meglegyen az a kis bensőséges hangulat. Egyébként pedig, ha csak a család van ott, akkor is öltözünk föl szépen, mert azért csak egy szentestét ünnepelünk. Tehát ne az apuka, ne az atléta szikójába üljön le, meg anyu se az otthonkájába, a köténykébe, hanem valamennyire szépen öltözünk föl. Egy családi ünnepnél szépen kell kinézni.
És a szép öltözet ad egy magatartást is, egyfajta viselkedést is, tehát hogy nem lehet tényleg házi nadrágban ünnepiesen viselkedni, hanem a ruházat azért megköveteli azt, hogy elegánsan, szépen viselkedjek egy ünnepi asztalnál.
Igen, az egyszerűen visszahat az emberre. Szóval egy férfi, ha nyakkendőt köt, már ki is húzza magát. Vagy a nő felveszi a szép blúzát a gyöngycsorával, és már másképp érzi magát. Egy ünnepélyesebb a hatást vált ki az is, hogy mi van rajtam. Tehát igenis, adjuk meg ennek a módját. Pláne az asztalnál, étkezésnél is nagyon fontos. Egyébként meg az étkezésnél, ha már szép ruha van rajtunk, ugye nagyobb mellű nők vagy pocakos férfiak gyakran leeszik magukat. Ilyenkor a háziasszony nyugodtan fölkészülhet arra, hogy legyen benne damaszszalvéta, amit föl tud kötni a nyakában mondjuk az, aki félti a ruháját, tehát ilyenkor ez megbocsátható.
Hogyan üljünk le az asztalhoz? Van-e valamilyen ülési sorrend? Ha többen vagyunk, mint ahány hely van az asztalnál, akkor ezt egy háziasszony hogyan kezelje?
egy asztalnál kell leülni. Nagyon sértő, ha valaki csak a macska asztalhoz ülni. Tehát annyi embert hívjon meg, ahányan el is fognak férni egy asztalnál, legfeljebb egy gyerekasztalt csinálni, ez a maximum. De vendégeket szétültetni, az nagyon-nagyon sértő. Akkor inkább csinálja azt, ha sok embert akar meghívni, hogy az asztalra pakoljon föl mindenfajta olyan ételt, amit állva meg tud enni, és akkor olyan állófogadás formájában csinálja, hogy ahova, aki akar leül, oda megy az asztalhoz, és állva eszik, hogy oda viszi magával egy fotelbe, ha éppen leült. Csak annyit hívjunk meg, aki el is fér az asztalnál. Nagyon sértő, ha van még egy külön asztal. Ezt semmiképpen ne csinálják.
Hogyan reagáljunk, hogyan viselkedjünk, hogyha a meghívott vendég hoz magával még valakit, akire nem számítottunk?
Ez nagyon kínos dolog. A meghívás percében kell megmondani, hogy szeretettel várunk, egyedül jössz. Tehát meg kell kérdezni. Hogyha valaki váratlanul hoz magával valakit, ezt a háziaknak a meghívó félnek kell úgy kezelnie, hogy amikor meghívja, akkor akár, mint most beszéltük, hogy már hetekkel előbb, meg szeretnélek meghívni, de fontos dolog tudnom előre életem, most mondd már meg, egyedül jössz, vagy hozol magaddal valakit, mert különben nem tudom leültetni. Na hányan jöttök? Erősen rá kell szólni, hogy dönts el. Mert amikor már megjön azzal a másik vendéggel, akkor már nem fogom tudni leültetni. Akkor nagyon-nagyon kínos a helyzet.
Mi van akkor, hogyha meghívok két baráti társaságot, mindkettő fontos számomra, de ők nincsenek nagyon jó viszonyban. Viszont akkor tudják meg egy másról, hogy ott vannak, amikor már megérkeznek. A meghívó nem közli egyik másik féllel, hogy itt lesz XY is.
Ez nagyon kellemetlen, én azt javaslom mindenkinek, hogy ismerik a barátaikat, ha tudják, hogy valakik valakivel nagyon nincsenek jobban. Ha tudom, hogy valakik nagyon úgy, akkor nem hívom meg őket egyszerre, akkor kétfajta vendégséget csinálok. De egyszerre nem hívom meg azokat, akik nagyon utálják egymást, mert abból csak harag lesz, beszólás, veszekedés, olyanokat ne hívjunk meg egybe. Tehát a meghívó félnek kell eldöntenie, hogy kit hív meg, és legyen észnél, hogy a barátai egymással fognak-e tudni beszélgetni. Ki lesz szépen ott, és amikor meghívok valakit, barátokat, akkor elmondom neki, hogy itt lesznek a Giziék, tudod, akinek Áron a férje, tehát elmondom, hogy körülbelül kikre számíthat.
És hogyha a rokonsággal történik ez, és a feleség meg a férj is ragaszkodik ahhoz, hogy az ő rokonsága, vagy az ő részéről legyenek jelen rokonok, és nincs konszenzus ebben a kérdésben, akkor mi a teendő?
Hát rokonok esetében legyen konszenzus. Hát ez nyilván megint nem a szentestéről, hanem másnap, harmadnapról van szó. Rokonokat egy évben egyszer el kell viselni. Tehát ott igenis a férj és a feleség is nyeljen egy nagyot, és egyezzen bele. Tehát ott nagyon-nagyon rossz, hogyha a férj és feleség ezen vitatkozik. Egyszer egy évben ezen túl kell esni.
Mennyi ideig tartson egy ilyen vendégségi boja, ha megérkezünk valahová, vagy fogadunk vendégeket, esti vacsora van, ünnepi hangulat van. Mikor van az a pont, amikor ezt lehet érzékeltetni?
Tehát megérkeznek a vendégek, gyülekeznek, akkor az első negyed óra, fél órában nyilván isznak egy italt, beszélgetnek, utána a háziasszony vagy a férfi, de attól függ, hogy a család milyen rendben üzemel, hát asztalhoz hívja a vendégeit, ott szépen megvacsoráznak, ez legalább egy két óra, két és fél óra hossz egy ilyen ünnepélyesebb vacsora, aztán még utána átülnek a fotelbe, megisznak még egy kávét, tehát utána még van egy olyan körülbelül egy órás ilyen leeresztős időszak a vacsora után, és aztán menjenek haza. Tehát úgy mondanám, hogy a vacsora plusz egy óra vagy másfél még belefér.
Ibolya, szeretnék egy személyes kérdést így a végére. Hogyan készül az ünnepekre, hogyan készül karácsonyra, mire figyel oda, mi fontos önnek ebben az időszakban?
Hát mivel egyedül élek és nincsen különösebb családom, barátaim vannak, de ilyenkor soha nem megyek el a barátaimhoz, mert mit csináljanak ott velem, hanem azt csinálom, hogy 24-én reggel nekiállok, és mindenfajta süteményt, mákos rétes, varga béles, összesütök mindenféle süteményeket, és a barátaim jönnek és viszik el. Az az én karácsonyi ajándékom, és ők már erre számítanak is. Van olyan barátom, aki cserébe hoz nekem például halászlét, hogy a szomszédoson is áldad az ősüteményéből. Tehát egy ilyen kölcsönös evés-ivás csere van aznap, de az ünnepnapokra már nem megyek el, mert úgy érzem, hogy ez nekik is a családi ünnep, és mivel már borzasztóan régen élek egyedül, nekem ez nem rossz. Tehát én nagyon szépen el vagyok a kis karácsonyfámmal, karácsonyi műsorokkal, én nagyon jól el vagyok, tehát extra különösebben nem készülök. Azzal igen, hogy a barátaimat, meg a rokonokat, szomszédokat ellátom süpeménnyel, ez nekem az ünnep.
És nem is adhatna többet, mint a saját munkáját és a saját idejét. Ez egy nagyon jó tipp azoknak, akik például hasonlóképpen készülnek az ünnepre.
Nagyon sok magányos ember el ne keseredjen, hogy jaj, itt vagyok egyedül, hanem keresse meg, hogy mitől lesz a szép, nézze meg, hogy most milyen filmeket mennek, hozzam be magának egy extra tányér süteményt, én például kiöntök magamnak egy pohár rozét, tehát magamnak teszem ünnepi esélyt, nem szabad, nagyon aki magára marad ember, ne keseredjen bele, mert az élet az megy tovább. Tehát a magányos ember is találja meg azt a fajta ünnepséget, amit saját magának meg tud csinálni.
Mert hogy az ünnepre nincs egy konkrét forgatókönyv, hanem ünnep az, amit azzá teszünk.
Így van.
Mai műsorunkban Görög Ibolyával, Magyarország legnépszerűbb protokoll szakértőjével beszélgettünk arról, hogyan alakítsuk a téli ünnepkört valóban harmonikus közösségi élménnyé. Szó volt arról is, hogyan illik köszönteni egymást karácsonykor, újévkor, miért kerüljük a tömeges üzeneteket, és hogyan fogalmazzunk személyesen, mégis elegánsan. Szó esett ajándékozásról és meghívásról, köszöntési formákról és viselkedési helyzetekről, arról, hogyan teremtsünk ízléses, közös ünnepi élményt a családban, munkahelyen vagy baráti körben. Remélem, hallgatóink számára is hasznos útravalóval szolgált ez a beszélgetés, és talán könnyebb lesz magabiztosan eligazodni a karácsony illemszabályai és apró, de annál fontosabb gesztusai között. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, és külön köszönöm Görög Ibolyának, hogy szakértelmével és humorával segített eligazodni az ünnepi etikett világában.
Nagyon szépen köszönöm, és én is mindenkinek boldog ünnepeket kívánok.
Békés készülődést és örömteli ünneplést kívánok a Marosvásárhelyi Rádió minden hallgatójának. Sajó Enikőt hallották, a viszonthallásra.